Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd, vendégünk ma este Tarlós István, a fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője, a párt főpolgármester jelöltje. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A programjában, a honlapján egyebek mellett azt olvastam, hogy korszerű struktúrában kívánja a városháza működését, a városi ügyosztályokat és a bizottsági struktúrát kialakítani, átalakítani. Hogyan képzeli a városházi munkát? Mennyiben lesz ez más, mint eddig volt?
Alapvetően az a lényeg, hogy a politikai elvárásoktól rettegő városházi apparátust szakmai irányba engedni, terelni, szakmai követelményeket állítani, és megengedni, hogy gondolkodjanak, ne pedig politikai elvárásoknak feleljenek meg. Természetesen egy jelenlegitől eltérő létszám is tartozik ehhez, hiszen nagyon sok olyan ember van, aki lelkiismeretesen is sokat dolgozik. Ezzel együtt a városháza közel 1400 fős apparátusa az némileg eltúlzott létszámnak tűnik. Ez persze nem kell, hogy semmiféle félelemre okot adjon, hiszen mindazok, akik jól végzik a dolgukat és lelkiismeretesen helytállnak, azoknak az ég egy adta világon semmi aggodalomra okuk nincsen. Az ügyosztályok száma nagyon sok. Meggyőződésem, hogy a 30-nál is több ügyosztály helyett, 32-33 ügyosztály helyett lényegesen kevesebbre van szükség, 14-15-16 ügyosztálynál, de érzésem szerint 15-nél több semmiképpen nem szükséges. Hozzáteszem itt, hogy persze a csökkentett létszámú közgyűlés bizottságainak a számát még nagyobb mértékben csökkenteni kívánjuk, de erről pontos részleteket inkább a választások után célszerű majd mondani, hiszen ebben a pillanatban a jelöltek egyike vagyok, és formálisan ellenzéki pozícióban.
De van egyébként egy kész struktúra elképzelése, tehát tudja azt, hogy milyen elvek szerint milyen ügyosztályok fognak a jövőben egy ügyosztályként működni, tehát hogy fog kinézni az ön fejében, a városháza már látszik?
Nem csak a fejemben, hanem ahogy a programon sokat dolgoztunk éveken keresztül, és tavaly ősz óta ott van a programunk a világhálón is, ugyanúgy kidolgoztuk a városházi struktúrát is, amit elképzeltünk. Ami a hallgatók számára itt a legérdekesebb lehet, vagy a legfigyelemkeltőbb, arról én már beszéltem talán nem is egyszer, a döntő az, hogy elválasztjuk a megrendelői, a végrehajtói és az ellenőrző szerepköröket, és a szakmai előkészítésnek a politikai lobbiktól át kell kerülni a hivatalba. Én Óbudán is erős hivatalt állítottam föl, azt hiszem ez sikerült. Az előkészítés, a szakmai munka az voltak éppen a hivatalba folyt, és ugyanezt szeretném a fővárosnál is megvalósítani. Azt hiszem, hogy talán nem lesz nagyon nehéz.
Milyen munkamegosztásra készül a szoros csapatával, a főpolgármesteri kabinettel? Tehát milyen munkamegosztásban, milyen leosztásban fog működni ez a csapat?
Nem tudom, hogy mennyire időszerű beszélgetni ilyen kérdésekről, hiszen én elsősorban arra készülök, hogy október 3-án sikerüljön megnyerni a választást. Hozzáteszem, bármilyen arányban, nem az a döntő, hogy milyen arányban, és sikerüljön egy másfajta értékrendet a jelenlegi néhány érték megőrzése mellett érvényesíteni, másképpen viszonyulni a hatalomhoz, másképpen kezelni az ellenzéket. Én jelen pillanatban olyan toleráns érzésekkel vagyok a potenciális ellenzék iránt, amennyiben minket választanak, de a konkrét kérdésére válaszolva nyilván levegőbe beszélni nem kell, de gondolkodni szükséges. Úgy hiszem, hogy talán a szakmai szétválasztás azt indokolja, hogy körülbelül 4 alpolgármester legyen, és a főjegyző alatt 4 aljegyző. A részletes munkamegosztásról szóló elképzelésekről még azért sem akarok beszélni, mert persze nagy kérdés, hogy az ellenzék milyen arányba tud bejutni, egyáltalán többségben leszünk-e a közgyűlésben, én nem szeretek jóslásokba bocsátkozni, és ezt most sem teszem meg. Az bizonyos, hogy mennyiben a budapestiek bennem bíznak meg, akkor az első számú helyettesem György István úr lesz a Kőbányán 12 évig polgármesterként dolgozó régi harcostársam, akivel együtt húztunk csizmát még 1990-ben, és az is bizonyos, hogy az ellenőrző szerepkörökben a dominanciát át fogom engedni az ellenzéknek. Nem is értem egyébként, hogy miért így viselkedtek az utóbbi 4 évben, ahogy viselkedtek, hiszen az ellenőrző szerepkörök átengedése az ellenzéknek az a nyugodt politikai álom, vagy a politikus nyugodt álmának egyik záloga is, úgyhogy nem volt bölcs és logikus döntés az MSZP-től és az SZDSZ-től, hogy magához ragadta ezeket a szerepköröket. És nem az a döntő, hogy hány felügyelőbizottsági elnök van mondjuk, mert hát ott a szavazások ugyanúgy történnek, mint a köztestületekben, hogy mindenkinek van egy szavazata, hanem az a döntő, hogy melyik politikai kör van többségben, a hatalmat gyakorlók, vagy pedig az ellenzék. Hát az a furcsa dolog történt, hogy még az ellenőrzést végző felügyelőbizottságok mindegyikében is szocialista, szabad demokrata többség volt a legutóbbi ciklusban.
Ha már az imént azt említette, hogy mi lehet az vajon, ami a választókat leginkább érdekli, akkor a budapestiek, hogyha önnek szavaznak bizalmat, mi lesz az első jel, vagy mik lesznek azok az első jelek, amelyekből érzékelniük kell majd, vagy amelyekből érzékelhetik azt, hogy 20 év után egy másfajta irány, egy másfajta vezetése van a fővárosnak?
Igen, ez a leggyakoribb kérdés most. Kicsit már szinte arra emlékeztet, mint amikor gyerekkoromban minden felnőtt azt kérdezte az utcán, ha köszöntem neki, hogy hogy vagy, öcsi. Úgyhogy nem egy kellemetlen kérdés ez. Azt szeretném válaszolni rá, hogy a legfontosabb lépésekre és a legfontosabb megtehető lépésekre nagyon hamar sor fog kerülni. Például átszervezzük a közszolgáltató cégek struktúráját, megváltoztatjuk a hivatal összetételét és létszámát, ahogy azt említettem. Nagyon hamar el fog kezdődni a városban az a fajta rendcsinálás, amit én a szó legnemesebb és legjobb értelmében használok. Nekem az a rend, ha minden a helyén van, ebbe beletartozik az is, hogy a többségi érdekeket, a nyilvánvaló és triviális többségi érdekeket nem hagyják figyelmen kívül. Egy rendszer elvű gondolkodást kívánunk bevezetni, egy egészen másfajta kommunikációt, ahol a történések jobban megfelelnek az igényeknek, ahol az igazmondás inkább tetten érhető, mint az ellenkezője. Úgy hiszem, hogy ezek a dolgok nagyon hamar ki fognak derülni, mint ahogy az is nagyon hamar kiderül, hogy az ellenzéket másképp kezeljük. A legfontosabb önkormányzati döntésekben, például az egészségügyben elképzelhetetlennek tartom, hogy ne törekedjek arra, hogy az ellenzékkel konszenzusban hozzunk meg döntéseket. Nem kívánok hondabandázni, nem tárok olyan terveket és elképzeléseket a közvélemény elé abban a felvezetésben, mint hogyha megvalósítás küszöbén lennénk, amik nagyon távol vannak, mert nincsenek meg a pénzügyi alapjaik. Másképp fogjuk organizálni a budapesti nem csak a beruházási, hanem a felújítási, karbantartási munkákat is. Az organizáció, az építésszervezés egy nagyon komoly dolog. Az egyetemen tanítják, és ebben bizony a városvezetés nagyon gyengén vizsgázott. Más lesz a felelősségvállalás módja is. Én a mostani, vagy most leköszönő városvezetésnek ugye formálisan, ha valójában nem is, de formálisan a szocialisták 15 év után valamivel hamarabb elköszöntek a városvezetéstől, de az egyik legfontosabb kifogásom a szocialista és szabaddemokrata városvezetőkkel szemben, hogy soha semmiért nem vállaltak felelősséget, még politikai felelősséget sem. Általában igyekeztek azon, hogy ne ők írjanak alá semmit, hanem kisembereket kényszerítsenek arra, hogy az ő elképzeléseknek megfelelően írjanak alá dolgokat. Hát én ezt egyenesen férfiatlan magatartásnak tartom. Nem szabad mindig keresni egy meteorológust, egy ügyintézőt, vagy egy segédtervezőt, hogy a felelősséget rá lehessen kenni. el kell vállalni bizonyos politikai felelősségeket, kell politikai bátorság ahhoz, hogy változtassunk, és ennek a negatív következményeit ne másokra kenjük rá minden alkalommal. Tehát csak azt tudom mondani, hogy egy olyasfajta kisugárzást, egy olyasfajta politikai filozófia sugallatát tervezem, és hitem szerint meg is fogom valósítani, amiből a budapestiek hamar meg fogják érezni, hogy lehet érdemes bízni abban és azokban, akik ennek a városnak a vezetését magukra vállalják. Vannak, akik azt gondolják, hogy az érzelmek teljesen kiküszöbölhetők a városvezetők eszköztárából és gondolkodásából. Ez nem így van, mert aki nem fogékony emberek félelmére, örömére, fájdalmára, az soha nem lesz alkalmas arra, hogy embereket vezessen. Másképpen kell kezelni az agglomerációt, tárgyalni kell az agglomerációkért, és másképp kell a hatalomhoz viszonyulni, másképp kell a civil szervezetekhez. Én nagyon szoros és operatív együttműködést tervezek olyan nyilvánvaló közhasznú civil szervezetekkel, mint a városvédők, a gyermekmentők, a kerékpárosok, a környezetvédők, vagy a nagycsaládosok. Egy olyan kabinetet kell összeállítani, ahol nem csak a szoros politikai kör vesz részt a döntés előkészítésben, és a legfontosabb döntések a meghozatalában, vagy az irányok kijelölésében, hanem kerületi polgármesterek is. Ha én kerülök a főpolgármesteri irodába, akkor az ellenzék vezetői is ott fognak ülni a kabinetüléseken, és a különböző önkormányzatot közelről érintő szakmáknak azok a szaktekintélyei, akiknek ott van a helyük, magyarán arra fog törekedni, hogy ne nálam ostobább, hanem nálam okosabb emberekkel vegyem körül magam. Nagyjából ezzel tudnám érzékeltetni dióhéjban a legfontosabbakat, vagyis a szellemiség változását.
Az egyes szakterületekről még fogunk beszélni, még szeretnék beszélni, de egy picit maradjunk a jelennél, vagy talán a közelmúltnál. Ugyan a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakciójának ön a vezetője. Ennek ellenére meg kell kérdezni, mennyire látja azt, hogy milyen állapotban van ma a főváros gazdaságilag, infrastruktúrálisan, kell, szükség lehet-e például pótköltségvetésre a fővárosban?
Nem egy könnyű kérdés ez, de megpróbálok konkrétan válaszolni rá. Amikor azt hallottuk éveken keresztül, és a legutóbbi időben is, hogy mennyire biztosak a metró megvalósításának a pénzügyi forrásai, aztán kiderül, hogy csak az első szakasz számláinak a kifizetéséhez becslések szerint körülbelül 100 milliárd hiányzik. Amikor azt halljuk a szocialista vezetőktől, hogy rendbe tették a BKV-t, aztán kiderül, hogy a BKV külső és belső adósságállománya együtt megközelíti a 400 milliárd forintot. Amikor valaki megköt egy kormányzat nevében egy támogatási szerződést a BKV megsegítésére, ebben a szerződésben ő maga kierőszakolja, hogy a támogatás járatritkításhoz és mindenek előtt állandó tarifaemeléshez kötött, majd két hétre rá ugyanez a személy meghirdeti az ingyenes közlekedést, akkor a teljesség igénye nélkül soroltam néhány példát, akkor nagyon nehéz azt gondolnunk, megtetézve azzal, hogy a szocialista szabaddemokrata vezetés a legfontosabb szerződéseket, bizonylatokat éveken át titokszobában őrizgette, akkor nagyon nehéz azt gondolnunk, hogy az a megközelítő kép, amit ki tudtunk alakítani, az minden értelemben és pontosan megfelel a valóságnak. Ezért fogalmaztam meg már többször az utóbbi időben, és tegnap a miniszterelnök úrról is erről beszélgettem, hogy kell majd csinálni egy nagyon pontos leltárt, nem emberekről, mert az nem az én műfajom, hanem ügyekről és forintokról, hogy lássuk, hogy mennyi pénze hiányzik a fővárosnak. Be akarjuk fejezni a metrót, ne maradjon torzó. Látni kell, mennyi pénz hiányzik. Látni kell, hogy akár a mával, a volánnal összefogva mekkora pénz kell ahhoz, hogy a BKV talpra állítható legyen. Itt jegyzem meg talán, hogy a kis ellenzéki vagy pályázó pártok emberileg talán érthető módon a legkülönbözőbb kísérletekkel élnek. Például állandóan ismételik azt, hogy mi nem akarunk elszámoltatást. Hát akarunk elszámoltatást is, elnézést a kitérőért, de ez azt jelenti, hogy egy jogászcsoport meg fogja vizsgálni szigorúan és szakszerűen és tárgyilagosan a szerződéseket és bizonylatokat, amik pedig egyértelműen gyanúsak, azok ki fognak kötni ott, ahol a helyük van, de nekem nem azt jelenti az elszámoltatás, hogy naponta verem az asztalt és szinte bulvárosítom a témát, mert ennek semmi értelme nincsen. Egyébként a fővárosban már tavaly nyáron elkezdődtek az elszámoltatások, éppen a mi BKV-s és gyógyfürdős bejelentéseink alapján, mikor kinyíltak a titokszobák, de ezért jegyeztem meg, hogy ebben sem egy ilyen formális, hisztérikus magatartásra törekszünk, és abban sem, ami sokszor elhangzik, hogy mi privatizálni akarnánk úgymond a BKV-t, vagy bújtottan privatizálni. Hát szó nincsen erről, éppen az ellenkezőjéről van szó. Mindenféle privatizációt le akarok a fővárosban állítani, sőt, még a korábban privatizált stratégiai fontosságú cégek szerződéseit is keményen felül akarom vizsgálni, például a vízművekét, csatornási művekét. Nem is nagyon régen felkeresett engem már a francia nagykövet ebben az ügyben, és megmondtam neki egész nyíltan, hogy mi ugyan senkire nem fogunk verő embereket küldeni, de a tárgyalóasztalnál nagyon kemények leszünk. Ezek a szerződések ebben a formában a városra kedvezőtlenek, hogy érzékletes, látványos, bár nem túl nagy jelentőségű példát mondjak rá. Azt mondtam a nagykövet úrnak, hogy tudja, ha majd a párizsi vízművek vezérigazgatójának a kinevezéséhez egy kispesti vállalkozó hozzájárulása szükséges, akkor kérheti, hogy a szerződések érintetlenül maradjanak, de addig nem, mert ez egy nonsens. Tehát szó sincs arról itt, hogy privatizálni akarnánk, ezt még a választók sokszor fogják hallani a kispártoktól, éppen az ellenkezője a célkitűzés. Más kérdés az, hogy a BKV-nál, hogy ne kelljen 1000 buszt vásárolni azonnal ekkora adósságállomány mellett, hát valahogy ezt a problémát át kell hidalni, nyilván egy egész más szerződéskötési gyakorlattal és filozófiával, garantált szerződésekkel, amik a városra kedvezőek, ebbe az ellenzéknek is beleszólása lesz, nem is kicsi, de ez nem jelent egyet a cég vagy a feladat privatizálásával, ennek pont az ellenkezőjére törekszünk. Ilyeneket még sokszor fognak hallani a kispártok. Ha én lennék egy kispárt jelöltje, én is ezt tenném. Sokszor visszaemlékszem, hogy amikor 1990-ben bekerültem a politikai vérkeringésbe viszonylag váratlanul, akkor én is, mikor először bementem a harmadik kerületi önkormányzathoz, az akkori tanácshoz, akkor nekem is támadtak olyan gondolataim és olyan reorganizációs javaslataim, amikről egyrészt azt hittem, hogy merőben újak, pedig akkor azért könnyű volt teljesen új modelleket felvázolni az addigiakhoz képest. Aztán rájöttem, hogy nem minden pont úgy valósítható meg, ahogy mi azt kevésbé kompetensként elképzeltük. Azt tapasztalom még, hogy a kispártok programjaiban nagyon sok az ismétlés. Nekem például különösen a Jobbik szimpatizásaival a világon semmi bajom nincs, és soha nem is bántom őket a kampányban sem, de olvasok, amikor futólag beletok nézni a programjukba olyat, hogy mintha egy merőben új javaslat lenne. Ez se olyan nagy ügy, nem akarok most nagy ügyeket emlegetni, mert abból mindig nagyobb feszültség van, hogy ők majd bevezetik a közmunkaszerű parlagfűírtást. Tehát tisztelettel jelentem, és ezzel senkit nem akarom a kedvét elrontani, hogy Óbudán ezt mi már a 90-es években megvalósítottuk.
Ha már egyszer a BKV-t emlegettük, emlegette ön is ugye példaként különböző kérdésekre, több helyütt is azt nyilatkozta, hogy az egyik első dolga lesz a BKV működési bizonytalanságának a megszüntetése. Hogyan, mi módon? Ugye ez egy olyan kérdés, ami a MÁV működési bizonytalansághoz hasonlóan évek, talán mondhatni ezt évtizedek óta nem nagyon akar megszűnni.
Van egy adott helyzet. Ez a helyzet, ez annak ellenére, hogy Horváth Csaba képviselő úr azt jelentette be decemberben, hogy rendbe tette a BKV-t. Azt hiszem a közvélemény előtt teljesen nyilvánvaló, hogy kritikus ez a helyzet. Meg kell javítanunk ezt a motort. Azt most ne várja tőlem, hogy a választások előtt arra konkrét választ fogok adni, hogy így vagy úgy vonjuk össze a MÁV-val vagy a Volánnal. Ennyi és ennyi pénzt pumpálunk konkrétan a BKV-ba. Egy bizonyos, ezt a problémát megoldjuk, regionális gondolkodásban, közös regionális egységes menetrenddel, tarifarendszerrel, egyik se valósult meg, részben közös teher és költségvállalással a MÁV-val, illetve a Volánnal, az autóbusz közlekedés részleges, szigorú szerződések alapján való esetleges kiszervezésével, és egy olyan budapesti közlekedési központ létrehozásával, amelyik az energiagazdálkodás, a piackeresés, a szerződéskötés, a szolgáltatás ellenőrzése és a megrendelés vonatkozásában szigorú felügyelet alá vonja a BKV-t, ahol a párhuzamosságokat, az esetleges fölös létszámokat, amik nem a fizikai dolgozóknál jelentkeznek, például alkalmas egy ilyen kijelentés elven arra, ha az ember nincs észnél, hogy ijeszgesse a nagyon nehéz körülmények között dolgozó ezernyi buszvezetőt, nem rájuk gondolunk. Ezek a létszámfölöslegek, ezek nem a kék, hanem a fehér galérosok környezetébe keresendők. Tehát azt beszéltük a miniszterelnök úrral, hogy amikor tiszta képünk van a MÁV-ról, tiszta képünk van a BKV valós és végleges forrás hiányáról, a már rendelkezésünkre álló két vagy három modell közül, akkor fogjuk eldönteni, hogy melyiket a legcélszerűbb arra alkalmazni, hogy a városlakók közösségi közlekedése jelenleginél sokkal megbízhatóbb legyen. Az semmiképpen sem egy módszer, amit a szocialistáktól mostanában hallunk, hogy na miért nem adják már ezt a 7 milliárdot, majd ettől megy tönkre a BKV. Kérem, a 7 milliárd az egy minimális bérhányad a BKV dolgozóknak, ennek a közel 400 milliárdos hiánynak az eltüntetésére teljesen alkalmatlan, és ne feledkezzen meg arról, más léptékben gondolkodunk, más dimenzióban. Ne feledkezzen meg arról, hogy amikor a szocialisták és Horváth Csaba képviselőtársam hangosan reklamálja a kormányon ezt a 7 milliárdot, akkor szeretne megfeledkezni arról, hogy éppen ő volt az, aki tarifa emeléshez kötötte a kormányzati támogatást, tehát hogyha a Horváth Csaba által kötött szerződést most szigorúan tartja be a kormány, akkor tarifát kéne emelni gyakorlatilag azonnal.
Tarlós István, a fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője, a párt főpolgármester jelöltje az Arena ma esti vendégem. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is. Tarlós István, a fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője, a párt főpolgármester jelöltje az Arena ma esti vendége. Ha már a rövid szünet előtt a BKV-ről és részben a közszolgáltatásokról beszéltünk, akkor maradjunk még ennél. Új közszolgáltatási modellt kívánnak bevezetni, ezt is több nyilatkozatában mondta és utalt rá beszélgetésünk elején is. Mik lesznek ennek az elvei? Tehát mit jelent az, hogy új? Mennyiben lesz ez új, ez a közszolgáltatási modell?
Vigyázzunk a közszolgáltatással, mert ez nem csak a közműszolgáltatásokat fedezi és jelenti, hanem azért itt szó van az oktatásról és főleg az egészségügyről is, de amit a szó szorosabb értelmében értenek közszolgáltatáson, itt is az a lepel, hogy elválasztjuk a megrendelői, végrehajtói és ellenőrző szerepköröket, végre létrehozzuk a budapesti városüzemeltetési központot, amelyik a közszolgáltató cégeket a részleges önállóságuk megtartása mellett felügyelni fogja, hasonló módon, csak egy szélesebb spektrumon, mint a BKK a BKV-t, ha úgy tetszik. És ebbe bele kell érteni, talán említettem ezt a BKK-nál is, hogy a piackereséstől kezdve a megrendelésen től az ellenőrzésig nagyon fontos az energiagazdálkodási szegmense a dolognak, és a pénzfelhasználás kontrollálása is egy rendkívül eddigiektől eltérő lesz, akárcsak a szerződéskötési gyakorlat. A BVK vezetőinek az lesz a feladata, hogy erről, nem lesz egy nagy létszámú szervezet egyébként, hogy erről gondoskodjanak, ezt ellenőrizzék, ezt kézben tartsák valamennyi közszolgáltató cégnél. bizonyos értelemben még a vegyes tulajdonú cégeknél is. Itt az árpolitikától kezdve de nagyon brutálisak a budapesti közszolgáltatási díjak, és ha nem nyúlunk hozzá például a vegyes cégek közszolgáltatói szerződéseihez, akkor ezek így is maradnak. Kettőre is felhívom a figyelmet, nagy mértékben hagyatékként megkaphatjuk, hogy nagy mértékben megnőhet a csatornadíj és a távhődíja. Most legutóbb sikerült elérnünk, hogy ez az utóbbi ne következzék be. Azért is fájó a probléma, hiszen néhány évvel ezelőtt a városvezető koalíció 45%-kal emelte meg a távhődíjakat. Új forrásokat szeretnénk, hőforrásokat igénybe venni a fűtésnél, a távhőszolgáltatásnál. Ezeknek a megkeresése, felhasználása, egységesítése az, mint a BVK feladata lesz.
Más lesz a finanszírozásnak a módja és a struktúrája?
Annyiban feltétlenül más lesz, hogy a kötelezettségvállalásokra sokkal jobban oda fogunk figyelni. A kifizetésekre meg akarom szüntetni ezt a tanácsadói szerződéskötési gyakorlatot, hát majdnem nyilvánvaló, hogy a BKV-nál irtózatos pénzek folytak el ilyen címeken, de ha belegondol, a vegyes tulajdonú cégek kivételével a szocialisták által felügyelt közszolgáltató cégek mindegyikénél botrány van, és büntetőjogi eljárások kezdődtek meg. Hát ez a szerződéskötési gyakorlat, ez a megbízási gyakorlat, ami megszokottá vált a fővárosi cégeknél, lesz tarthatatlan a továbbiakban. Másként kell a közbeszerzéseket is kezelni, jobban meg kell jelenni a személyi felelősségnek. Azt már csak ismételném önmagamtól, hogy az ellenzéket mindezeknek a kontrollálásába direkt módon és dominánsan be akarom vonni.
Mi lesz a tarifapolitikának ezekben az esetekben, ezeknél a cégeknél az alapja? Ugye a például a vegyes tulajdonú cégeknél nyilván a befektetők sok mindenre hivatkozhatnak, árakra, költségekre.
Ez engem nem érdekel. A szerződéseket a város érdekében keményen felülvizsgálni és képviselni fogjuk ezeket az érdekeket. Ha a külföldi tulajdonos nem hajlik arra, hogy a privatizációs szerződéseket a mi igényeinknek, mármint a város igényének megfelelően módosítsa, akkor egy jogász csapat éjjel-nappal azon fog dolgozni, hogy megtalálja, hogy a privatizációs szerződést a külföldi hol is hány esetben sértette meg, és garantálom, hogy meg is fogja találni.
Mi lesz a fővárosi tulajdonú cégekkel? Ugye említettünk már jó néhány ilyen céget, ugye nyilván a közlekedési társaságok is ide tartoznak, de hát van egy csomó olyan fővárosi cég, amelyeket ugye nem emlegettünk, és talán nincsenek annyira szem előtt. Mi lesz az ő sorsuk? Hogyan képzeli az ő kezelésüket?
Kerülnek a BVK felügyelete alá, és az fog történni velük, amiről beszéltünk.
Velük szemben mi az elvárás, hiszen miközben például ugye a BKV esetében...
Nézzem, olyan részletkérdésekbe kezdünk belemenni, amiről nem szívesen beszélnék a választás előtt 3,5 vagy 4 héttel. Szeretném, ha annál tudnánk maradni, hogy milyen állapotban van most a város. Elmondtam, hogy mennyiben változtatunk a szemléletünkön és a városüzemeltetés struktúráján. Hogyha most a műsoridót arra használjuk fel, hogy bár ön kérdez, és én csak válaszolok, hogy elmegyünk egyes közszolgáltató cégeknél az átalakítás legapróbb részleteibe, akkor attól félek, hogy hibát követünk el. Részint azért, mert a részletek a hallgatókat túl azon, hogy nem biztos, hogy érdeklik, de nem biztos, hogy követni tudják önhibájákunk kívül, de nem fognak képet kapni arról, hogy az önkormányzat egyéb területein, mondjuk az egészségügybe, az oktatásba, vagy a kultúrába mire lehet számítani. Én ezt csak javaslatként teszem meg, ön a főnök, és amit kérdez, arra válaszolni fogok. csak tisztelettel megjegyzem, hogy nagyon kezdünk elmenni az apró részletek irányába.
Ugye az elmúlt hetek nyilatkozataiban elég markánsan megjelent a közbiztonsággal kapcsolatos elképzelésség. Ugye utalt is arra, hogy rendet szeretne a fővárosban, és azt is lehet olvasni a programjában, hogy hatékony erőfeszítéseket kíván tenni azért, hogy a főváros lakosainak a közbiztonságérzete minél előbb javuljon. Mik lesznek ebben az ügyben? Mik lehetnek, vagy mit kellenének, hogy legyenek az első lépések ön szerint?
Létrehozzuk a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóságot. Ez egy kibővített jogosítványokkal rendelkező tabula rasa alapján újrászervezett közterületfelügyelet lesz, ha úgy tetszik, régi terminológiával, amelyik a rendőrséggel együttműködve, a BRFK-val együttműködne, annak együttműködve, annak dominanciája mellett egy olyasfajta rendészeti munkát fog végezni a fővárosban, amire a városlakók túlnyomó többségének az igényei fennállnak évek óta. A szabálysértési cselekmények egy részében én azt szeretném, hogyha közvetlen nagyösszegű bírságolás lehetősége meg lenne ennek a szervezetnek a tagjai számára, aminek nem a büntetés a lényege és a célja, hanem a megelőzés, a prevenció. Budapesten most már egyszer nincsen prevenció. Hiszek abban, és ebben a tekintetben nekem tényleg, annak ellenére, hogy én inkább magyar példaképeket szeretek magam elé állítani, Demszki főpolgármester úr inkább szerette a külföldi példaképeket, mégis ő azt mondta neki, Podmaniszki a példaképe, kicsit hát érdekes módon nekem pedig a volt New Yorki MOL polgármester Giuliani a példaképem, aki a liberálisok Mekkájából, New Yorkból egy élhető metropolist varázsolt, éppen egy rendszerelvű, rendszerető, ha úgy tetszik, rendpártinak bélyegzett politikával, és most ez a metropolis ezért hálás neki a mai napig is. Így annak van visszatartó ereje, ha ezek a bírságok komolyak és azonnal érvényesíthetők, amin én azt értem, hogy nem 2-3 év múlva kell 10 000 forintot fizetni esetleg egy közterületi agresszornak, hanem azonnal is, ne 10 000-et, hanem 100 000-et, vagy a második alkalommal 100 000-et. Itt személyiségi jog szemetelni ebben a városban. Borzalmas a plakáterdő, borzalmas a graffiti, nagyon kényes kérdés a hajléktalanok ügye, azt emberségesen, de határozottan kell kezelni. Gondolok arra, hogy a megfelelő befogadó képességű hajléktalan szállók mellett kellenek koedukált szállók is, hiszen ott is vannak egymás szerető férfiak és nők, akik együtt akarnak maradni. Nem csak az élelmezésükről és az orvosi ellátásukról kell gondoskodni, a biztonságukról is. Meg kell szervezni a budapesti közmunkákat számukra, legalábbis a munkaképesek számára, és akik ilyen körülmények között sem hajlandók sem dolgozni, sem igénybe venni az ellátás szolgáltatásait, azokkal szemben hatóságilag fel kell lépni. A Budapest a nemzet fővárosa mégsem arra való, hogy funkcionálisan használhatatlanná tegyék a pályaudvarait, az aluljáróit, a köztereit. A Fehérháznak nevezett képviselői irodaház melletti park is itt gyakorlatilag lassan használhatatlanná vált. Tehát ezekben a lépéseket meg kell tenni, határozott és hatékony lépéseket. Nincs értelme úgy fellépni, hogy az eredménytelenség garantált. Bizonyos értelemben vonatkozik ez a koldulás egy részére is, hiszen több mint feltételezhető, hogy nem csak olyan emberek koldulnak, és nem igaz, hogy ez nem deríthető ki, akik szinte a létükért küzdenek nap mint nap, azok rendkívül sajnálatra méltóak, de szinte bizonyos, hogy létezik ez a bérkoldulás jelensége is, ahol életveszélyes módon ugrálnak az autók között, és szabályosan molesztálják a városban közlekedőket és lakókat. Ezek nem megengedhető dolgok. Ugyanez vonatkozik a közterületi rendre és tisztaságra, tehát itt a rendőrséggel, a BRFK-val szorosan összefogva mi bizony olyan szigorú intézkedéseket kívánunk hatályba helyezni, amire nagyon régóta mutatkozik az igény. A legkiszolgáltatottabb rétegek nem számíthatnak semmi védelemre. Hallok én ilyen liberálisnak nevezett, de valójában az én szememben csak a klasszikus liberalizmus fragmentumát jelentő elveket valló és gyakorlatot folytató emberektől életszerűtlen véleményeket, akik a rózsadombról akarják diktálni a szabályokat, de el kell menni a Békásmegyeri, a Kelenföldi, az Újpalotai vagy a Pest-Lőrinci lakótelepre, és meg kell hallgatni ott, hogy mi a budapestiek nagy többségének a panasza, mi az, ami az ő életüket és mindennapjaikat megkeseríti, és ezeken az embereken kell segíteni, nem pedig ideológiákat álságos vagy farizeus módon kiszolgálni. Tehát itt a közrend, a közbiztonság, a közállapotok, a közterek és közterületek állapota, a közterületi agressziók kezelése az Budapesten egy égetően fontos kérdésé vált, ahogy például az iskolai agresszió kezelése is. Ez a diák-diák, rosszabb esetben szülő-tanár, szélsőséges esetben diák-tanár ellentét és az ebből származó most már riasztó jelenségek kezdenek mindennapi veszélyé válni. Hát nem szeretném, ha eljutnánk oda, ahol Amerikába vagy akár Németország egyes területein eljutottak. Ez a probléma nem csak az iskolák ügye, nem csak az iskolákban képződik, ezt kezelni kell. Itt a diákok biztonságát garantálni kell, és a tanárokkal szembeli agressziót, főleg a fizikai típusú agressziót pedig olyan szigorú szankciókkal kell, nem is annyira azt mondom, hogy megtorolni, hanem ezeknek elejét venni, amelyeknek nem állhat útjában semmilyen sajátságosan értelmezett szabadság vagy egyéb jog, mert ha így folytatódik tovább, akkor élhetetlenné válik a város.
Nem szeretnék túlságosan részletekben elmerülni, de ahhoz,
most én mentem el egy kicsit a részletek irányába.
De ahhoz, hogy ez az újjászervezett, átszervezett közterület vagy felügyelet, ugye ez a városőrség, ez hatékonyan tudja ezt a feladatát ellátni. Ehhez ön szerint mi kell, vagy ma mi hiányzik? Felhatalmazás, szabályozás?
Leginkább a politikai akarat és egy minimális jogszabályváltozás, amire nem csak megvan az ígéretünk, hanem ennek az előkészületei már meg is történtek.
Mi lesz egyébként a munkamegosztás? Azt lehet azért tudni, hogy a rendőrség és a közterület, vagy a városőrség között milyen jellegű megosztás lesz hatáskör és egyébben? Tehát az együttműködésnek mi lesz
a alapelve? A rendőrség központi bűnüldöző szervezet, nekik mindenre jogosítványuk volt, van és lesz, ami a bűnüldözést jelenti. Ez a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, ez, ahogy említettem, a rendőrség dominanciája mellett vele együttműködésben dolgozik, és a részleges jogosítványai csak a szabásértési területre terjedhetnek ki.
Ugye részben érintettük már a fejlesztéseket, ha másként nem ugye a 4-es metró kapcsán, ugye azt mondta, hogy ezt mindenképpen szeretnék befejezni, de általában, hogyha fejlesztésekről beszélünk, akkor milyen irányú és milyen jellegű fejlesztéseket képzel a következő ciklusban Budapesten?
Kell egy egységes városrendezés. Ehhez egyébként a városrendezési jogosítványokat koncentrálni kéne a fővárosba, ahol, ahogy más jogosítványokat meg a fővárosnak kell leadni a kerületek számára. Talán most jegyzem meg, hogy ez is az egyik hisztériakeltés, hogy mi akarnánk megszüntetni a kerületeket. Semmiféle ilyen döntés vagy prekoncepció nincsen. Az, hogy a szocialisták a 4 lehetséges modell egyikére se adnak véleményt, ezt feltételezésem szerint csak azért teszik, hogy elképzelt történetekkel riogassák az embereket. Tehát a városrendezésnek viszont egységesnek kéne lenni, ahogy mondtam, gondoljon csak a Dunapartok helyzetére, legalább 10 vagy 11 kerületet érint Dunapart. Abszolút eklektikusak az elképzelések, a módszerek, és nem tart a dolog sehol. Tehát az egységes városrendezés elvei mellett, és ugye sokszor hallom azt, hogy nekünk nincsenek elképzeléseink, a tarlós nem álmodik, csak működtet. Ez nem így van. 31 konkrét fejlesztési elképzelés van a fiókomban, csak én ezekkel nem rohangálok a bulvárhoz, és nem próbálom a budapestiekbe azt a hamis érzetet kelteni, mintha ezeknek a megvalósítása a küszöbön állna, mert akkor úgy járok, mint Demszky Gáborék a Podmaniszki programmal, amelyiknek legalább a 75%-a közelébe sincs a megvalósulásnak. A nagyberuházások legfontosabbikai pedig torzóként maradnak az őket követő városvezetőkre. Ezeket a fejlesztéseket az új városrendezési elveknek megfelelően meg kell konkrétan tervezni, elő kell készíteni, meg kell vizsgálni, majd teremteni a pénzügyi alapjaikat, ütemezni kell, és megfelelően organizálni a megvalósítás során. Nem tudom, hogy mennyire van értelme, hogy kiemeljek a 31-ből. Egy-kettőt már említettem egyébként, a gyalogos hidat, a múzeumi negyedet, a kongresszusi központot, a sportközpontot. Nagyon sok ilyen van, de azt hiszem, hogy a következő ciklusban a meglevő és kényszerpályán levő nagy beruházások befejezése mellett arra lesz pénz és lehetőség, hogy ezeknek a tervezését elvégezzük, megkezdjük a pénzügyi alapok megteremtését, és rangsoroljuk bizonyos preferencia sorrendben ezeket a beruházásokat. Én szeretnék koncentrálni a kisebb összegű, vagy költségigényű, inkább így mondom, de közérzetjavító úgynevezett kisberuházásokra és a következő ciklusban, relatíve ilyen például a kerékpáros infrastruktúra megteremtése, relatíve ilyen a forgalomtechnika átalakítása, tulajdonképp még a P+R parkolók építése, őrzött P+R parkolók építése is ide tartozik, hiszen ha a belvárost autómentesíteni akarjuk, azt nem lehet egyik napról másikra kampányszerűen vagy kampányízően megvalósítani, hanem meg kell teremteni a föltételeit. Ilyen például a lámpázások felülvizsgálata, a körforgalmak rendszerének kibővítése is, a parkosítás, a zöld felületek növelése. Egyébként az LMP-vel én ott látok egy együttműködési lehetőséget, főképpen ami a környezetvédelem területéhez tartozik. Az a programjuk, azt én elolvastam, az közel áll az én programomhoz, vagy a mi programunkhoz. Tehát ilyen kisebb értékű beruházásokban is gondolkodom, és ismétlem a nagy beruházások tekintetében azt az utat szeretem követni, vagy szeretném követni, amit az imént felvázoltam. Én előveszem mindig a papírt és a ceruzát. Ki kell jelölni például a toronyházak helyét véglegesen, azok kellenek egyébként is, jelként is működnek, csak nem mindegy, hogy hova és hogyan építik, mint ahogy a gólya leejti azt a bizonyosat, ahol éppen jár, aztán megijednek, visszavesznek a magasságból, és olyan torzók létesülnek, mint az Árpád híd pesti hídfőjénél, hogy toronyház is, meg nem is toronyháznak indult, azt ráesett egy meteor. Szóval erre mondom azt, hogy mérnöki igényességgel és a számokat is elővéve szeretnénk ütemezni ezeket az úgynevezett nagy beruházásokat, be kell fejezni, mondom, a metrót, ami pedig a mi fiókunkba hever tanulmányterv és koncepció szinten. Azokat, ha előkészítettük, és a következő ciklusban stabilizáltuk a működést, egy kis rendet varázsoltunk a városba, pénzügyileg is úgy, ahogy sikerül stabilizálni Budapest helyzetét, és előkészítjük ezeket a beruházásokat, akkor majd egy fiatal egyszer nem is olyan nagyon soká jöhet, és ezeket az álmokat megvalósíthatja reális körülmények között is, megalapozottan. Ha pedig a megvalósításokból kevesebb lesz, akkor ám legyen kevesebb, de azokat fejezzük be. Én nem szeretnék, ha oda kerülök az utódomra vagy az utódaimra torzókat hagyni, sokkal inkább esetleg előkészített beruházásokat, amikkel ő majd villoghat, és ez nekem egyáltalán nem baj. Ezt az előkészítő, ezt a tereprendező, ezt a kiszellőztető szerepet én nagyon szívesen vállalom. Rádöbbentem arra, hogy ez sokkal fontosabb, és sokkal, hogy is mondjam, hát felelősség teljesebb gondolkodás mellett sokkal inkább előtérbe helyezendő, mint az emberek folytonos becsapása olyan ígéretekkel, amikből aztán nem valósul meg semmi. Hát hallottam az utóbbi napokban, más példát mondjak, a szocialisták most egy panaszkodnak, hogy az ő ötletük volt valami egészségügyi holding, hát túl azon, hogy nem egyfajta holdingról lehet csak beszélni. Itt én még a saját kollégám egy kicsit impulzívan megfogalmazott szavaira, és azt mondom, hogy figyelembe kell venni majd az egészségügyi vezetők egzisztenciáit és a szaktekintélyek helyzetét is. Persze nem szabad ezeket a dolgokat elkapkodni, de a lényeg az, hogyha a szocialisták most úgy érzik, hogy az ötletüket elloptuk, ami persze nem igaz, akkor azért hadd kérdezzem meg a következőt. Az SZDSZ 20 évig, a szocialisták 15 évig voltak hatalmon a fővárosban. Mindenhez mindig volt elegendő szavazatuk. Minden döntést meghozhattak az ellenzék nélkül. És ez nagyjából így is történt. Nem lehet vitatni. Hát, ha nekik ilyen remek ötleteik voltak, miért nem valósították meg őket?
Azt is mondom, nagyon elszaladt az időnk, de egy fontos kérdésre még mindenképpen van időn. Azt mondta több helyütt is, hogy a budapestiekkel egy teljesen másfajta kommunikációt, másfajta kommunikációs csatornákat szeretne alkalmazni és használni. Mire gondol, milyen csatornákat kíván alkalmazni és kiépíteni?
Én nem a médiát bíráltam, és nem a csatornákat, hanem azt mondtam, hogy pontosan arra gondolok, ha ezt pontosítani kell, és nagyon szívesen pontosítom, hogy a főpolgármester úr elsősorban, de a szocialista vezetők is, hagyjuk meg, nagyon ügyesen kezelték a sajtót és a médiát. Virtuális eredményeket úgy tudtak kommunikálni, mintha azok tények lennének. Úgy tudták kozmetikázni a pénzügyi és működési adatokat, hogy az olykor már-már hitelesnek látszott. Ez a történet tavaly többé-kevésbé nyáron vagy ősszel, inkább nyáron véget érni látszik. Sejthető volt, hogy a végtelenségig nem húzható a dolog. Én csak azt mondtam, hogy nem a kommunikációból akarok megélni. Ez a vezetés nagyjából a kommunikációból élt meg. Egy nagyobb őszinteséggel kell beszélni arról, ami történt. Nagyobb őszinteséggel kell a várható kilátásokat felvázolni és értékelni. Magyarán azt kell mondani a választóknak, ami történt, és úgy, hogy megértsék. Az a kacifántos fiskális fogalmazás technika, amit olykor alkalmaztak, és csak arra volt jó, hogy mindenkit összezavarjon, és önhibáján kívül oda jusson, hogy egyszerűen ne tudja megállapítani, hogy mi a valóság, ez csak azt eredményezte, hogy politikai érzelmi alapon formáltak véleményt. Sokan, hangsúlyozom, önhibájukon kívül, aszerint hittek el, vagy nem hittek el valamit, hogy milyen forrásból származott az információ, hát ennek véget kell vetni. Ezért aztán én egy viszonylag egyszerű nyelvezetben arról fogok beszélni, ami volt, és ami van, és nem adok el igaz hírnek tényként olyat, ami virtualitás. Én azt szeretném, ha a Magyar Tudományos Akadémiától a város legszélén levő külvárosi kocsmáig mindenki megértene, amiről beszélek, és amit szeretnék megvilágítani. Ha nagyon töményen akar fogalmazni, akkor egyszer nem akarom becsapni az embereket.
Tarlós István, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakciójának a vezetője, a párt főpolgármesterjelöltje volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, és szép estét kívánok mindenkinek.